Ebben a videóban beszélni fogok róla, hogy melyik akkumulátor bírja 10-szer több ideig, mint a lítium, miközben környezetbarátabb. De előtte még az atomreaktorok versus a zöld lobby, a német atomtanítás környezeti hatásai és a megújulók szerepe az áramellátásban. Kezdjük! Németország az atomenergia kiesésével még inkább függővé válik a szénenergiától. Köszönjük, híradó! Jó, legyünk ferek, a Forbes írt egy nagyon hasonló cikket, kb. Ugyanekkor, bár náluk a kijelentések azért nem voltak valahogy ennyire sarkosak, inkább csak a kvázi zöld aktivistákat és a német kormányt ekézték. Kvázi zöld? Igen, mert a legtöbb környezetvédő szervezet, és természetesen a tudósok is, kritizálták a vezetést, amiért leállítják az atomerőműveket. Ugyanis az atom a zöld energiának számít, és az egyik legbiztonságosabbnak ráadásul. De nem kell ezt elhinnie egy Forbes-nak, dr. Aszódi Attila is ezt mondja már évek óta, ha bárki követi a nyilatkozatait, plusz az EP is határozatba foglalta, vagy mibe, kb. 8 éve. Amiben viszont minden kritikusa tévedett a német kormánynak, hogy ettől több szenet fognak használni. Mielőtt azonban elmondanám, hogy hogyan tévedtek pontosan, ne felejtsetek el feliratkozni, különben nem értesültök, hogyha feltöltök még egy hasonló videót. Kezdjük ott, hogy Németország a legnagyobb energiaexportőr méghozzá nem csak Európában, hanem az egész világon, legalábbis historikusan. Az állításoknak két része az igaz, már nem akkora exportőr, mint volt, és tényleg zöld energia lenne az atom is, ráadásul szabad szemmel látható befektetést húznak így le a WC-n, hiszen ezek teljesen jó erőművek voltak. Ez ilyen szokásos politikus hülyeség. Politika, nem pedig szakmai ráció. De! Ettől még 2023-ban nem nőtt a szén felhasználásuk, hanem közel 30%-kal csökkent. Még inkább függővé válik a szénenergiától, ugye? Hát kb. 25%-a az energiatermelésüknek az valamilyen típusú szén, és több mint a fele megújuló, szóval azért szerintem nem panaszkodhatnak. Vagy mégis? Szép a zöld energia, meg a megújuló, és megújíthatja az egész áramtermelési fogalmunkat, az egész struktúrát, ahogy áramot termelünk és szállítunk, viszont vannak problémái, amit ilyen növekedés mellett, mind a németek, mind mi, nagy erőkkel próbálunk leküzdeni, és minél hamarabb le is kell. A hagyományos erőműveknél nagyobb tud lenni az upfront kosztja a megújuló energiára épülő erőműveknek, nyilván mondjuk nem egy atomerőmű építéshez képest, de emiatt, meg egyéb faktorok miatt is, mint hogy hol hasonlítasz össze egy típusú erőművet egy máshol épülő másik típusú erőművel, meg ilyenek, még megy a vita erősen azon, hogy összességében egy mondjuk nap- és szélerőműnek a teljes életciklus tekintetében per megawatt óra termelt energia, olcsóbbak lesznek-e, mint egy gázerőmű vagy egy atomerőmű. Amit viszont senki nem vitat, az az, hogy ezeknek a megújuló erőműveknek a költségei azok drasztikusan csökkennek folyamatosan. És ugye olyan dolgokat is figyelembe kell venni, hogy mondjuk egy gázerőműnek vagy egy szénerőműnek nem feltétlenül rölsz a szomszédban, és nem is feltétlenül ketyeg el magában, csak úgy otthagyva. Ehhez kapcsolódóan ne felejtjük, hogy van vagy egy 4-10%-os átviteli veszteség 1000 kilométerenként. Ez is csak hozzávetőleges, mert arányos a veszteség például a vezetőnek a keresztmetszet méretével, és ennek a növelése az meg szintén nagyon költséges. Tehát mondjuk 1 centi az persze kicsi, de hogyha ezt ki kell húzni ezt a vasat 100 kilométeren, akkor az ugye már nem kevés. Szóval bottom line, nem meglepő módon távolra juttatni az áramot, az költséges. Na most, egy magyar háztartásnak az éves fogyasztása az kb. 2,5 megawattóra. Magyarország teljes fogyasztása éves az 50 ezer gigawattóra. És 50 ezer gigawattórának, ha csak 1%-át elveszítjük, az 500 gigawattóra, az 200 ezer háztartás, szóval egy ilyen apró veszteség is az egész országra levetítve az igen-igen költséges. És ez csak egy ok a decentralizált hálózatok mellett. Na most nyilván egy kis napelemparkot azt könnyű telepíteni bármelyik falu vagy kisvárosnak a határába. Nem kell neki sok terület, az internet szerint kb. Egy olyan 3 hektár kell per megawatt. 1 megawatt 1 megawatt teljesítményű napelempark, hozzávetőleg mondjuk éves átlagot nézve, az egy nap megtermel 4 megawatt óra áramot. 4 megawatt óra áram az kb. 500 valamennyi háztartás napi fogyasztását ki tudja elégíteni, és még csak, ahogy említettem, nem is kell, hogy mellette üljön valaki és felügyelje a napelemparkot. Sok helyen már maguk a háztartások is termelnek, meg ott vannak a vertikális napelemek, amivel jelentősen lehet csökkenteni a helyigényt. Ugye mindenféle megoldás van, még hozzá kell csapni egy ilyen okos energiaelosztót, automatizálni az egésznek a menedzsmentjét, és már meg is vagyunk. Mondjuk a másik oldalról nézve az elektromos autók azok meg vidáman többszörösére tudják rúgni a háztartásoknak a napi fogyasztását. És ez is hozzátesz a következő problémához a megújulókkal, hogy ugyan átlagosan naponta van ez a 4 megawatt óra, 1 megawattos, hogyha egy éves átlagot nézünk, de a napelempark nem fogja az éves átlagot termelni. A megújulók azok nem tudják követni az igényeket, vagy túltermelnek, vagy pedig alultermelnek. Ez egyébként is egy probléma az energiaigénnyel, mivel naponta is, évszakonként is, és még napon belül is változik, hogy mikor mennyi áramot fogyasztunk. Hát például mind ismerjük az éjszakai áram fogalmát, azt hiszem. Na ezt például Magyarországon úgy oldották meg, hogy van a Paks, ami ad egy ilyen fix termelést, egy alapot, ami nem tud túl gyorsan reagálni, de ez így elzümmög a háttérben. Erre jönnek a megújulók, ami ugye vagy termel, vagy nem, és a legtetején van az egésznek a gyorsan berúgható gázerőművek, amivel valódi szabályozást lehet csinálni, na meg persze távfűtést is. Minden másra meg ott van a nemzetközi energiapiac, meg a Mastercard. Vagy van a másik megoldás, ami szintén kezd egyre jobban terjedni, az energiatárolás. Kedvenc technológiám, aminek a terjedését követem már 1-2 éve, az a Redox Flow Battery. Maguk a Redox Flow akuk azok úgy néznek ki, és nem fogok a részletekbe menni, mivel nem tudok, hogy van kettő nagy elektrolit tank, egy pozitívan töltött elektrolit tank, meg egy negatívan töltött elektrolit tank, és ezt átpumpálják egy kisebb, egy-egy kisebb cellán, amiket elválaszt egy membrán, ahol átvándorolnak a protonok talán. Teljesen mindegy. Ami a fontos, és már talán ebből a Móriczka magyarázatból is kitűnik, az első előnye a Redox Flow akuknak, hogy a leadott teljesítmény az a középső komponenstől függ csak, míg a tárolt energiamennyiség az pedig a tankoknak a méretétől, a kettő egymástól gyakorlatilag semennyire nem függ. Nyilván tank nélkül nehezen működne a stack, de kb. Ennyi. És akkor térjünk is rá egy konkrét fajta redox akura, a vanádium redoxra, vagy röviden a VRFB, Vanadium Redox Flow Battery-re. Első előnye, ennek is, mint minden Redox Flow akunak, az, hogy a tárolt energia az független, tehát ebből következően nincs elvi kapacitás limit, tehát nyugodtan lehet pakolgatni akármennyi tankot egy stack mellé, és ezzel növelni a kapacitást. Tehát van mondjuk egy, nem tudom, 10 megawatt teljesítményű fix stackünk, ennyit tud leadni, de a tank mérete az lehet 1 megawatt óra, lehet 100 megawatt óra is, lehet 1 gigawatt óra is elvileg. De mi van a tankban? Hát vanádium. És mi a vanádium? És ez a király? A 20. leggyakoribb elem a Földön. Benne van a kőolajban, vasban, bauxitban. A legtöbb az mint acélipari vagy urániumbányászati melléktermék keletkezik, mint hogyha a komposztálód otthon aksiként működne mellékállásban. Ezzel szemben Magyarországon csak aki csukott szemmel jár, az nem tudja, hogy a lítium-ion akkumulátor gyártása az milyen környezeti károkat okoz. A lítiumbányászat és feldolgozásnak a vízigénye az híres, a kobalt ugye eleve ritka, a kobalt környezeti és szociális lábnyoma az meg, hát arról nem is beszélek. A vanádium elektrolit, ami a tankban van, az nem gyúlékony, szemben megint csak a lítiummal, és nem érzékeny a hőmérsékletre se, tehát praktikusan kinhagyhatod a sivatagban, és nem fog rád robbanni egy hét múlva. Ezen felül, becslések szerint egy 20 évig elmuzsikál, több mint 100 000 töltési ciklust kibír, és közben nem veszít a kapacitásából. A telefon a kezedben meg csak pár száz ciklust bír ki, és folyamatosan kevesebb ideig bírja szuflával, de a nagy lítium-ion aksik is csak sub-1000 ciklust futnak, és ugyanúgy csökken az energiatartásuk. De mi a probléma? Miért nem használ mindenki mindenhol vanádium redox flow aksikat? Egy 85 kWh-s Tesla aksia az 540 kg. Az 157 watt per kilogram. A jelenlegi legjobb VRFB az meg olyan 35 watt per kilogrammot tud. Na, ha az amúgy is majdnem 3 tonnás kocsikat megtolnánk még egy olyan 2 tonnával, abban nem lenne köszönet. És nem csak a súlya a baj, hanem a térfogata is. Maradva a Teslás példánál, 2 több mint 1000 literes tartályt kéne cipelnie, hát esetleg még mondjuk a Cybertruck teljes platóját, hogyha teleraknák vele, még működhetne. És ez a probléma, ez nyilván az ipari felhasználásban is megjelenik, hatalmas tartályok kellenek, és relatív kicsik energiát tudnak csak tárolni. Annyi előnye van ennek ellenére is, hogy sokan kísérleteznek vele, szerencsére, és vannak már pár 10 megawattórás megújulóra kapcsolt VRFB-k. És azt mondtam, hogy a VRFB-knek minden része újra hasznosítható? És itt ér össze a történet, ugyanis a smart, elosztott megújulókra épülő energiatermelés, ha kiegészül egy megfelelő tárolókapacitással, akkor már is megoldást jelenthet sok energiatermelési és környezetvédelmi problémánkra is. És ugyan a lakossági napelem az kifogott a magyar hálózaton, de ebben nem vagyunk teljesen lemaradva a VRFB-kkel. Sümegen és Öskün is alkalmaznak vagy terveznek már vanádium redox aksikat használni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, iratkozzatok fel, sziasztok!